Rádió Café 98, benne pedig a Kávézó a világ végén Best of adását halljátok, és a következő beszélgetést Juhász Andrással folytattuk, aki egy magyar vállalkozó, aki nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy megreformálja az egész műanyag piacot, nem csak itthon, hanem nemzetközi szinten, egy olyan bioműanyaggal, amelyet akár a sima fröccsöntő gépekben is föl lehet használni, és ennek az apropóján beszélgetünk úgy egyáltalán a műanyagról, hogy lehet-e műanyag nélkül létezni, illetve hogy a műanyag egy ördögtől való dolog-e, és hogyan lehetne változtatni azon, hogy rendkívül sok, tehát tényleg milliárd tonnányi műanyagot bocsájtunk ki, amelyeknek nagy része mindenféle szeméttelepeken költ ki, és nagyon-nagyon komoly környezetkárosítást eredményez. Tehát erre van tulajdonképpen, azt hiszem, mondhatjuk megoldása Juhász Andrásnak. Lebomló, bioműanyaggal fogunk zenélni a mostani Kávézó a világ végében.
Igen, megint csak mondom, hogy meg kéne csinálni az Offer című műsort, mert mindig olyankor dullannak el a legjobb mondatok, amikor így nincs mikrofon az ember, hát, a delikvensnek a száj előtt például.
A kifordított műsor, igen, tehát úgy csinálom, mint a zenélnénk. Na, mert hogy vendégünk Juhász András, aki hát saját maga, illetve saját a kis garázs cége, akkor még garázs cég, most már nem annyira garázs cég, tehát a fejlesztett bioműanyag mintákkal jött, és amit itt csörgetek, az itt az, azt mit is mondtál, ez egy bioműanyag granulátum, amiből üdítős üveget lehet készíteni?
Igen.
És hogy ami viszont nagyon nagy újdonság, hogy ráadásul ennek a kupakja, az is lebomló, és ez a világon először nektek sikerült ezt így megcsinálni?
Legjobb tudomásunk szerint, ugye én ezt mindig el szoktam mondani, nyilván előtte ugye keményen szondázzuk az internetet, de egyelőre nem találtunk worldwide olyan gyártó és fejlesztő céget, aki tudott volna, és itt a nagyon fontos, tehát ez már nem laborba készült, tehát ugye ez nagyipari mennyiség, itt több ezer darab per órát tudunk előállítani.
Wow. Belőle.
Ugyanúgy, ahogy a palacból is például, és ez lenne a reformja az egyszer használatos üdítőipari csomagolásnak. És itt azért megint vissza kell mennünk a KH-hoz, és föltenni azt a kérdést, hogy mi is a valódi probléma.
Igen, meg egyáltalán mik ezek, mert szerintem annyi féle, tehát ahogy a Robi is mondta, rengeteg féle műanyag van, akkor hallunk erről, hogy akkor van növényi alapú műanyag, akkor van, ami házilag komposztálható szatyor, ipari körülmények között komposztálható szatyor, tehát ebben egy kicsit fel tudsz minket világosítani, hogy mik a különbségek itt.
Igen, alapvetően ha visszamegyünk tényleg a KH-hoz, és megvizsgáljuk azt, hogy mi az, hogy műanyag probléma, akkor a maga az anyag 50-60 éves, tehát hogy egy nagyon friss dologról beszélünk, mint innováció, a klasszikus műanyagokról beszélünk. 1950-ben 1,5 millió tonna volt az egész világnak a műanyagipari előállítása. Na most ez 2020-ra 381 millió tonna. Tehát, hogy itt azért történt némi ugrás, nagyságrendileg 22%-os növekedésre számítanak a következő 5 évben.
Tehát ez folyamatosan.
Még ehhez, tehát ez megállás nélkül. Na most ebből Európai Unió 55 millió tonna műanyag. Ugye Robi mondta az előbb, hogy ez már a sok, kategória.
Több milliárdos számokról beszél, ami magamfajta laikusnak, meg sok embernek szerintem felfoghatatlan.
Tehát felfoghatatlan mennyiségű maga az előállított anyag. Na most akkor még egy szám, és most már abba hagyom a számokat utána, tehát ebből az 55 millió összes műanyag tonnából 40% az élelmiszeripari csomagolóanyag, ugye itt a Greenpeace-től a kolléga úr említette ezt, valamint egyszer használatos termék. Tehát a 40%-a.
Szörnyű.
Na most itt van az első nagy probléma, mert minden, ami nem ebbe a kategóriába van, az nem rövid élettartalmú termék. Ott nagyon sokáig meg van kötve az a széndioxid és károsanyag kibocsátás, amit maga az anyag magában képvisel, sőt meg van kötve az egészségügyi kockázata is. Mert ugye most itt akkor miért nem szeretjük mi a műanyagot valójában? Mi a gond a műanyagokkal? Ugye ezt kéne tudni föltenni. A gond az, hogy a környezetre baromi káros. Mit értünk ez alatt? Az anyag nem bomlik el, maximum degradálódik, azaz icipici darabokra esik szét, és közben itt a Márkisz a jó PET palacból egy fél literes vizet most megiszik a Márkisz.
Utcáj, mert csak zárt üvegből lehet itt bent.
Így van. Szóval esik szét apró pici darabokra, lesz belőle mikroműanyag, műanyag, majd nanoműanyag. És ugye eddig még egy másfél-két évvel ezelőtt az volt a nagy hír, hogy az északi sarki baktériumokban ki tudtak mutatni mikroműanyagot. Most már tavaly az volt a hír, hogy az anyatejben, a tüdőben, sőt, most már egy pár hónap...
Az agyban, ugye?
Sőt, az emberi vérben nanoműanyagot tudnak kimutatni. Na most akkor tegyük fel a kérdést, hogy igen, egyrésztről környezetszennyező, a bomlás termékei, a gázok, amik ugye légköri szennyezést okoznak, a bomlás termékének a csurgalékvíz, ami ugye a szemétlerakókból egyenesen a talajvízbe, a talajvízből egyenesen bele azokban a növényekbe.
Jó pánkzenekarnak a neve is lehetne, nem? A csurgalékvíz.
Csurgalékvíz, finom. Szóval ezek ugye semmi, tehát ugye mezőgazdasági termőterületekre jutnak el a talajvízen keresztül, amit utána szintén megeszünk, ezen keresztül bekerül a véráramba, és mit okoz? Na most ez az, amiről igazán nem szeret beszélni senki, az egészségügyi kockázatokról.
Tudják pontosan.
Dehogy nem tudják. Pontosan, én most itt nem is fogom felsorolni, nem akarok mindenkit megrémiszteni, mert itt lehet, hogy csökkenni fog
na,
a hallgatottság.
És akkor nincsen létjogosultság az ökoterrorizmusnak.
Így van, dehogy nem.
Nincs.
De nem, tehát hogy tényleg nem szabad...
Tényleg nagyon kiábrándító, amit mondasz.
Igen, de nem szabad méregzöldnek lenni.
Nem,
tehát, hogy azért, nem a társadalom feladata ezt megoldani. Én ezt gondolom. És ugye itt menjünk tovább, ugye magára a hulladék problémára. Tehát ezek az anyagok a rövid élettartalmú anyagok. Jelenleg ilyen vagy olyan formában, nagyon rövid idő után a kukába fogják végezni, mint a csomagolás, ugye? És az a kérdés, hogy mi történik onnan velük? És akkor megint kettő számot mondok. Magyarországon nagyságrendileg, most próbálom az optimistább számot mondani, 4% a szelektíven összegyűjtött és azon keresztül újra hasznosított műanyagokra. 4%. Az Európai Unióban ez 15, 30%-os iránycél van.
Ez az anyag felhasználhatóságát tekintve alakul így, vagy pedig egyszerűen
nem kerül
ennyire,
oda. Nem, és itt jön a probléma, oda. Hogy a társadalom, ugye, mert állandóan a társadalmat hibáztatjuk, de nem a társadalom feladata ezt megoldani. A társadalom kezébe adtunk termékeket, és nem adtunk mellé megoldást, mert nem, nincs lehetőség arra, hogy egyáltalán...
Egy pici felelősség van, mert azért
igen,
legalább annyi a szelektíve
belőle. Sem frusztráció keltő azért ez a sztori.
Igen, de most fordítsuk meg, és ne hibáztassunk senkit, hanem mondjuk azt, hogy egyszerűen a szokásmód, a fogyasztó társadalom szokásmódja, az azt mutatja, hogy 96%, ugye a 4, ami nem kerül a szelektíve, 96% az belekerül a kommunálisba. A nagy vegyesbe. És hova kerül a kommunális? 80%-ban szemétlerakóba, 20%-ban kerül égetésre. Ami még a jobbik az égetés, a szemétlerakó az nagyon gáz, tehát onnan jön a csurgalékvíz, amit ugye nem szeretünk hallani. Igen, tehát hogy akkor mondjuk azt, hogy jelenleg a jelenlegi gazdasági berendeződés, a kereskedelem, a kiskereskedelem az, ahogy te meg tudsz vásárolni egy üdítőitalt, nem biztosítja a lehetőséget arra, ugye itt van a gyártói felelősség, hogy te utána gondoskodhassál arról, hogy a fogyasztásoddal ne okozzák környezet szennyezést, és innentől kezdve az állami struktúra, ami az egész Európai Unióra igaz, még nem megoldott, hogy akár 100%-ig eljuthasson a szelektív hulladékgyűjtés. Ezen dolgoznak most óriási erőkkel. Nagyon-nagyon szuper kilátások vannak arra, hogy a következő 1-2-3-4 évben ez a százalék ez följebb fog menni, de az irányszám 2030 50%. Az Európai Uniós átlag irányszám. Akkor sem a 100%-ról beszélünk. Tehát 50%-ban még mindig ott lesz a természetben, vagy éppen a szemétlerakóban az az anyag.
És miért nem lehet a 100%-ot előirányozni? Tehát miért ennyire óvatosan?
Visszatérek a 381 millió tonnára. Tehát ez a hajó, ez óriási. És ezt a hajót megpróbáljuk most nem egy fokkal elkanyarítani balra, nem balra, jobbra, hanem itt most igazából 180 fokot kéne fordulni ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy itt 0%, azt mondjuk, lehetetlen egy ekkora hajót elterelni. Innentől kezdve jön az, amit említettem, hogy nincs egy megoldás. Sok megoldás van, amit párhuzamosan kell alkalmazni, és az egyik legfontosabb, igen, a szelektív hulladékgyűjtés. De a másik, hogy azon a szektoron, amiről beszélünk, egyszer használatos termékek, élelmiszeripari csomagolóanyagok, és az csak a teljes műanyag kibocsátás 40%-a, ott tudjunk radikálisan csökkenteni, ha tudjuk, hogy úgy is a természetbe végzi az anyag, akkor olyan anyagot dobassunk ki a társadalommal a kukába, amivel nem tud kárt okozni. És igen, mehessen a kommunálisba.
De az nem megoldás, amit Simon Gergő is mondott, hogy azért elsősorban arra kellene törekedni, hogy csökkenjen alapvetően az egyszer használatos csomagolásnak a mennyisége.
Egyértelműen ez a cél. De megint a hajó elfordíthatóságának a sebességéről beszélünk, ami azt jelenteni, hogy minden üzlet, minden multinacionális cég, minden nagy bevásárlóközpontnak át kéne állni a csomagolásmentességre, ami egyszerűen technikailag nem gyorsan kivitelezhető, és nem azt mondom, hogy nem lehetne megoldani, mindenki dolgozik rajta, de jelenleg most már lassan 8 milliárd ember élelmezéséről beszélgetünk.
Hát meg az van, ezt évtizedek óta erre ez épült föl.
Erre épült föl a gazdaság, a gyártás technológiák, mindent. Azt nem tudod, egyik napra a másikra olyan gépsor beruházások vannak egy gyártó cégnél, mint még nálunk is, aminek a megtérülés ideje 5-10-15 év. Nem fogod kidobni a kukába azért, mert most éppen elfordult a hajó 3 fokot.
Meg egyáltalán nem is biztos, hogy meg tudod tenni,
nem tudod,
biztos, hogy meg tudod venni
nem
azt
tudod,
az új gépsor.
Nem tudod megvenni. És innentől kezdve ez az én fókuszom, hogy olyan megoldást kell keresni erre, ahol azt mondod a műanyagipari cégnek, aki fújja a PET palackot, hogy figyelj ide, barátom, itt van ez az anyag, ezt berakod a gépbe, és ugyanúgy fog működni, mint eddig a PET, amivel dolgoztál, ugyanazzal a sebességgel tudsz ugyanolyan kinézetű és tulajdonságokkal rendelkező terméket gyártani, csak éppen ez lebomlik a környezetben.
Na jó, akkor ezt fejtsd ki, az, hogy lebomlik a környezetbe, az mit, mert egy csomó mindenki azt gondolja, hogy lebomlik a környezetbe, az azt jelenti, hogy oké, itt van ez a műanyagnak tűnő villa, és akkor ezt fogom, és én bedobom a komposztálomba a kertbe, és akkor jövő évben már ebből virágok hajtanak ki, de azért ez nem ilyen egyszerű.
Igenis, meg nem is. Alapvetően ugye mi a kérdés? Szemben van egy klasszikus műanyaggal, aminek környezetvédelmi kockázatai vannak, és egészségügyi kockázatai, amire megint akkor csak annyit, hogy ugye egész komoly elváltozásokat tud okozni az emberi szervezetben minden negatív irányba. Szemben van vele egy karbonsemleges anyag, ami teljes egészében nulla a széndioxid kibocsátása, de miért? És ugye ez majd fontos lesz, hogy miből van az anyag. Ugye az anyag valamilyen cellulózt vagy cukrot tartalmazó mezőgazdasági eredeti alapanyagból van. Búza, cukorrépa, Dél-Amerikában cukornád, ahogy tetszik. Ebből az anyagból lehet baktériumok segítségével, fermentálással, gyakorlatilag baktériumok segítségével előállítani.
Eddig is imádtam fermentálni, de most?
De most aztán, igen. Tehát ebből elő lehet állítani keményítőt, a keményítőnek ki lehet vonni a tejsavtartalmát, azt lehet polimerizálni, és onnantól kezdve egy sűrű polimerláncot lehet, tejsavból álló polimerláncot lehet fölöpni, a politejsav, PLA, polilaktacid acid. Gyakorlatilag ezt tudjuk előállítani belőle. Na most ez az anyag...
Mi sem egyszerűbb.
Hát a garázsban is sikerül.
Ez az anyag viszont még nem alkalmas arra, hogy berakd a fröccsöntőgépbe. Tehát most jön a következő, hogy ugye a technológiát kell tudni összerakni hozzá, és az anyagot addig formálni és keverni akár cellulózrostokkal, ásványi anyagokkal, amíg az feldolgozható nem lesz. És mi a cél, hogy ne kelljen a műanyagiparosnak új fröccsöntőgépet venni azért, mert most ő át akar állni biopolimerre, hanem tudjon ugyanazon a gépen dolgozni, csak egy újfajta anyaggal, ami ugyanúgy viselkedik, mint a klasszikus műanyag, ezen dolgozunk mi.